Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Tartsanak velünk! A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint a magyar filmesek ismét bizonyították, hogy tehetségükkel, lelkesedésükkel és szorgalmukkal világszínvonalú produkciókat alkotnak, amelyek tovább növelik a magyar filmipar presztízsét a világban. A 4 Oscar díjjal elismert brit ír Fekete humorú szegény párák című filmet Magyarországon forgatták, és a legjobb produkciós tervezés kategóriában Mihalek Zsuzsa Harmadmagával kapott elismerést. K.L. Csaba kormánybiztossal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
4 elnyert Oscarból, ugye a legjobb smink, legjobb látvány és a legjobb jelmez díja mellett Emma Stone nyerte persze a legjobb színésznő alakítása járó Oscar. De az első 3 az egy olyan csapatmunka, amiben nagyon komolyan részt vettek magyar alkotók, és ugye olyan részlegvezetők, hiszen a smink is egy elképesztő munka egy ilyen nagyszabású film kapcsán, hogy a jelmez kivitelezés, a látvány díszletek, a berendezés, és az egész folyamat olyan, ami nagyon sok magyar filmes szakember munkát is dicséri. A dolog azért is nagyon fontos, mert az elmúlt évben abszolút csúcsot döntött a magyar filmipar bevétele, és tulajdonképpen ezzel az ágazatnak a GDP-hez való hozzájárulása is. És mindenképpen ennek a közös munkának és az ilyen kiemelkedő munkatársainknak az eredménye ez, valamint ugye azoknak a produkciós cégeknek, akik együtt dolgoznak ezekkel a nagy nemzetközi stúdiókkal, stúdiófilmekkel. Ugye itt most a Pioneer volt a produkciós partner a magyarországi munkálatok kapcsán, tehát őket is mindenképpen meg kell említeni.
Akkor, hogy mondjam, mégsem tragikus, hogy ugye nem egy konkrét magyar filmes alkotás nyerhetett, vagy kerülhetett be a legjobbak közé. Azért az elmúlt években erre is volt példa, és nyilván nem törvényszerű, hogy ezen sikerek záros határidőn belül megismétlődnek.
Ezekkel a úgynevezett vonalalatti szakembereknek a közreműködésével, a vonalalatt azt jelenti a filmes szakmában, vagy a költségvetésben, hogy a vonal feletti tételek a kreatív alkotókat díjazzák, vonalalatti pedig a többi közreműködő, de mindenképpen ez a filmes ágazatnak a sikere, hiszen ő miattuk jönnek ide ezek a produkciók. Tehát itt vannak azok a szakembereink, az a stúdióbázisunk, az a technikai ellátottságunk, és az a gyönyörű fővárosunk, vagy gyönyörű Magyarországunk, ami miatt ide jönnek forgatni. Ezt van egy felmérés a stábok körében, mielőtt ide jönnek, hogy melyik várost preferálják, és Budapest mindig a legelőkelőbb helyeken szerepel. Tehát ez az egész magyar filmszakmának ad egy hatalmas lökést, mert azt mondja, hogy itt az ipar, a filmipar és az ágazat az világszínvonalon működik. Nem véletlen, hogy a Szárnyas fejvadásztól kezdve ugye utóbbi években a Dűne első, második része és a Szegény párák, és még sorolhatnám a sort. Ezért a production quality-ért, vagyis a produkciós minőségért választják Magyarországot. Ez gazdasági és film ágazati szempontból nagyon-nagyon lényeges. Azt tudnám mondani, hogy egyébként erősebb, mint egy alkotói Oscar. Természetesen az alkotói Oscar az a csúcsok csúcsa, tehát ez nem megkérdőjelezendő. De ágazati szempontból ezek az Oscar díjaink nagyon erősítik a pozíciónkat. És hát ugye erős verseny van a régióban, ugyan jelenleg Budapest a második helyen áll London után az európai filmgyártásban. Ezt a pozíciót nagyon nehéz ott elérni, ennél nehezebb megtartani, és hát ezen dolgozunk, és azért örömteli, hogyha a világ számára ilyen üzeneteket küldünk, hogy ilyen szakembereink vannak. Ráadásul egy nagyon komoly stúdióhálózat van itt Budapest környékén, gyakorlatilag 7 stúdiókomplexum, és most ez idén 22%-kal nőni fog, hiszen a Mafilm stúdiókat felújítottuk. Covid idején vágtunk bele ebbe a programba, és a kormányzat támogatásával idén elkészül 4 Európában mondhatni a legmodernebb filmstúdió, kiegészítve az eddigi 2-t.
K.L. Csabát a Magyar Mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost hallották. Március 14-én mutatták be a hazai mozikban a Most vagy Soha című, az 1848. március 15-i eseményeket újszerű módon feldolgozó romantikus történelmi kalandfilmet. Rozgonyi Ádám a forgatási munkák befejezése után hívta fel az alkotás producerét, Rákai Filipet. Most ebből a korábbi beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
Ugye, hogyha az ember megnézi, hogy mi történt március 15-én 1848-ban, bocsánat, még hadd mondjuk, hogy a filmünk arról szól, hogy mit csináltak a márciusi ifjak és Petőfi 1848. március 14-e este 7 óra és 15-e este 7 óra között. Tehát ez 24 óra története, amely egy elképesztő példája annak, hogy mire elég 24 óra, hogy lehet a világot gyakorlatilag a négy sarkából kiforgatni. De ha megnézzük a történelemkönyvekben írottakat, akkor az egész olyan túl egyszerűnek, túl kézenfekvőnek tűnik. Nincs benne szinte semmi feszültség vagy izgalom, hogy elmennek reggel a Pillvaxba, és akkor elhangzik a nemzeti dal, akkor már csatlakozik hozzájuk néhány tucat ember, akkor átmennek a orvosi meg a jogi karra, aztán kinyomtatják a landerednél, akkor elmennek ebédelni, mert ugye a pesti ember mit csinál délben, persze, hogy ebédel, háromra visszamennek a Nemzeti Múzeumhoz, ott van egy hatalmas tömeg, és stb. Stb. És az egészet, hogyha filmes szemmel megnéz az ember, akkor nincs benne feszültség, nincs benne izgalom. Miközben azért mi mégiscsak azt feltételeztük, hogy ha Táncsics Mihály ebben az időszakban egy teljesen ártatlan politikai pamflet miatt börtönben ül hónapok óta, akkor joggal feltételezhetjük, hogy az osztrák hatalom és Ignác von Lederer, aki az osztrákok ide rendelt hadsereg parancsnoka, hogy nem nézte öbetett kézzel azt, hogy néhány 20 éves jurátus, költő, hírlapíró, értelmiségi ribilliót csinál a városban. Addig-addig beszélgettünk történészekkel, szakértőkkel, hogy egyikük végül kibökte, hogy Ignác von Lederer ebben az időszakban már, még ha nagyon kezdetleges módon is, de szervezi a titkos rendőrséget. És akkor itt kitaláltunk egy fiktív figurát, egy Farkas nevű magyar embert, aki az osztrákokhoz lojális, akit kiemelnek az osztrákok egy ilyen bűnözőjével, kicsit ilyen a világi körből, és ezért ő végtelenül lojális, és azt a parancsot vagy feladatot kapja, hogy valahogy ügyesen ilyen szürkezónás módszerekkel vonja ki Petőfiéket a forgalomból. És akkor innentől kezdve indul egy olyan kalandfilm, amely egyfelől, meg egyszer mondom, nagyon valódi, mert a történelmi stációkat egyáltalán nem zökkentjük ki. Tehát el fognak jutni A-ból B-be, úgy, ahogy az a történelemkönyvekben szerepel. De hogy közte mi történt, hogy mi történhetett, hogy az osztrákok mi mindent vethettek be ellenük, most már utólag tudjuk, hogy sikertelenül, az természetesen a mi fantáziánk szüleménye, de akár így is történhetett volna. Úgyhogy nagyon sok kalandfilm, kalandfilmes elem, izgalom, humor, és persze hát bizonyos pontokon pátosz is jellemzi ezt a filmet.
Jól tudom, hogy ha minden igaz, akkor ez lesz minden idők eddigi legdrágább magyar filmje, legnagyobb költségvetésből forgatott magyar filmje?
Eddig így van, tehát eddig ez a helyzet, aztán, hogy a következő évek milyen produkciókat hoznak, azt most még nem tudjuk, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy fölépítettünk ebből a pénzből egy olyan díszletvárost, Fóton, gyakorlatilag Pest-Buda belső utcáit megépítettük, egy-két emblematikus épületet, a Landerer nyomdát, a Pillvaxot kívül-belül, és meg sorolhatnám. Egy olyan díszletvárost, amely még nem volt Magyarországon, sőt tovább megyek, ebben a pillanatban a világ egyik legnagyobb 19. századi európai díszletváros ez, és a film költségvetéséből futotta erre is, és tekintve, hogy gondolkodtunk előre, és ez a fajta felelősség is természetesen nyomja az ember vállát, mert valóban adófizetői pénzekről beszélünk, úgy találtuk ki, hogy úgy épülhessen meg ez a díszlet, hogy bárki más is használni tudja, és már most egészen elképesztő érdeklődés van, tehát amerikai, angol, magyar produkciók jönnek és nézik és fotózzák és érdeklődnek, hogy mikor bérelhetik ki.
Rákai Filipet, a Most vagy Soha című filmproducerét hallották. Humorral beszél a kiüresedett párkapcsolatokról Hajdú Szabolcs Balázs Béla díjas rendező új filmje, a Kálmán nap, amely március 14-én debütált a mozikban. A Kálmán nap az Ernelláék Farkaséknál című alkotással kezdődő trilógia második része. A harmadik film, az 1% indián a tervek szerint évvégén kerül a mozikba. A Kálmán nap nemzetközi premierje a Tallinn Black Nights Fesztiválon volt tavaly novemberben. Hajdú Szabolcs rendezővel Rozgonyi Ádám beszélgetett az új filmjéről.
Mi a szerepe egy trilógia második középső részének? Nyilván az elsőhöz is kötődik, de közben átvezet a harmadik részbe is, tehát egy ilyen kicsit ilyen köztes állapot talán.
A trilógiák azok szerintem azért alakulnak ki, és azért lesznek trilógiák, mert sok minden, ami felvetődik egy alkotói folyamatban, amikor elkezdünk beszélgetni egy témáról, vagy körüljárni egy témát, akkor nem fér bele. Egész egyszerűen nem fér bele mondjuk egy filmbe, vagy egy könyvbe, vagy egy színházi előadásba, és akkor az ember létrehoz egy másik darabot, ami egy másik témakörre fókuszál, és amikor mi ezt elkezdtük csinálni, még 2015-ben írtam az első darabot az Ernelláik farkaséknál, és aztán megcsináltuk belőle a filmet, és egyáltalán nem volt tervbevéve az, hogy ebből lesz egy trilógia, meg egyáltalán, hogy ebből trilógia lesz, hogy lesz egy második, meg egy harmadik rész is. Egyébként ezt nem is nevezném részeknek, hanem csak formailag és tematikailag összekapcsolódó daraboknak, mert a történet az nem folytatódik egyikből a másikba, hanem csak mindig körüljárjuk a magyar középosztály aktuális hétköznapi életében rejlő nehézségeket, és hát vicces dolgokat is persze. Szóval nem volt ez tervbevéve, és a második rész az valóban egy ilyen ívet képez a harmadikhoz, és a harmadik az tényleg egy lezáró rész, de ez nem volt tervezett. Én a harmadiknál éreztem azt, hogy ezt kiveséztük minden szempontból, formailag is, és téma szempontjából is, egy párkapcsolatról van ugye a filmben szó, vagy ezekben a filmekben szó. Ez a párkapcsolat ível át az egyikből a másikba, és a párkapcsolat válságáról szól, 20 éve együtt élő párokról szól, középgenerációról szól. Hát a végére ennek a párkapcsolatnak úgy tűnik, hogy vége is van. Ez a középső, ez a vihar előtti csendnek az állapota. Az az állapot, amikor a felek elkezdik azt érezni, hogy a kapcsolat az elkezd tartalmatlanná válni. Eltűnik a szenvedély, de a biztos rosszat még mindig jobban értékeli, vagy ragaszkodik az ember, mint a teljes kiszolgáltatott állapothoz, amikor az ember elveszít mindent, mondjuk a másik embert, azt az embert, akiben éveken keresztül otthonra lelt. Ez félelmetes, ez a légüres tér, ami mondjuk egy ilyen elválás, szakítás, válás után az emberre így rá tud szakadni, főleg mondjuk egy bizonyos életkorban. 40-50 éves életkorban, amikor meg már egyre nehezebb újra kezdeni, mert akkor az ember felteszi a kérdést, hogy kivel, hol és miért.
Hát mondhatjuk így, hogy amikor az ember mondjuk otthon, valamilyen fajta otthontalanságra lel?
Hát az otthontalanság az akkor következik be, amikor az ember nem találja sehol sem az identitását. Az identitás az egy nagyon fontos kérdés, és a kezdetektől az ember azt lövi be, hogy pontosan hol is van, vagy amikor a felnőtté válás időszaka megkezdődik, hogy mi is az ő identitása. Ez egy országban, egy térben, egy közösségben, egy másik emberben, egy családban. Ezek kapcsolódások, és a másik ember, a legközelebbi ember úgymond, az az identitás része. Tehát, és az otthontalanság az egyrészt a magány is, és hogyha a közösséghez nem tudsz kapcsolódni, mondjuk, az is egy identitásválságot okoz, hogyha mondjuk az aktuális országban levő közösségethez nem tudsz kapcsolódni. Attól idegenedsz el. De a legkisebb emberi közösség az mindenképpen a család és a másik ember. Szóval ott van mindennek a gyökere, és mi ezt kutatjuk, erre nagyítunk rá. Mi ugye nem feltétlenül a következményeket nézzük meg, vagy mutatjuk meg ezekben a filmekben, hanem az okokat, a gyökereket, a gyökereit a későbbi kataklizmáknak. Tehát a Kálmárnap az a vihar előtti csendnek, annak az állapotnak, ahogy éveken keresztül éljük az életünket, és ott lebeg a Damoklész kardja a kapcsolat fölött, vagy az aktuális életállapot fölött.
Azzal foglalkozik egyébként, vagy az foglalkoztatja, hogyha már megtörtént a baj, úgymond. Utána újrakezdés, a új gyökereknek, vagy az újrafogalmazás, az hogyan történik meg? Tehát nyilván ez egy külön film témája lehet ugyancsak.
Pontosan egy külön film témája, és ezekben a filmekben ez nem is kerül elő. Nem is láttam rá még akkor, amikor ezekkel a filmekkel foglalkoztunk, hogy tovább, mert ugye az én magánéletem is párhuzamosan szinte lekövette azt, amit én előtte megírtam, és amikorra megírtam, addigra kerültem mondjuk egy olyan szituációba, amikor ezeken el kell kezdenem gondolkozni, hogy tovább. Tehát én most jelen pillanatban azt hiszem, hogy az én következő lépésem magánéletileg is, és alkotójelag is az pontosan ez, hogy ezt az újrakezdést megnézem, és hogyha bejárok ezen egy utat, akkor azt megosszam és megmutassam, hogy az én esetemben ez hogy sikerült, vagy én hogy látom.
Hát ettől lesz ugye különösen személyes a film, hogy maga a rendező is, vagy akár a színész, vagy színészek is közvetlenül tapasztalták, vagy éppen tapasztalják amiről éppen megfogalmaznak egyfajta művészeti értelemben kinyilatkoztatást.
Hát igen, ezek tulajdonképpen, amikor mi ezeket a jeleneteket összeszedjük, összegyűjtjük, szelektáljuk, akkor megpróbálunk egy eszenciát létrehozni, egy nagyon-nagyon sűrű párlatot, egy sűrű eszenciát, ami személyesből indul ugyan, és nagyon sok személyes életanyag van benne, nem csak az enyémből, nem csak az én életemből, hanem a többi szereplőnek az élet tapasztalataiból is, az alkotótársaknak az élményanyaga is benne van, de ezt a személyest megpróbáljuk minél inkább kitágítani és univerzálissá tenni, hogy minél több ember tudjon hozzá kapcsolódni, és így vannak kiszelektálva ezek a jelenetek is szándékosan a legáltalánosabb, legátlagosabb pillanatok, tehát ránagyítunk, mint ahogy a mikrobiológusok a mikrouniverzumra, és ott kinyílik egy másik világ, mert ez a nagy, végtelen esemény folyam, ami itt zajlik körülöttünk a hétköznapokban, amit észre sem veszünk, a rengeteg elmondott mondat és apró kicsi esemény, hát ez az életünk. És ebből metszük ki azokat a kis darabkákat, amik végül is megmutatják azt, hogy mi vezet, és mi az okozója annak, amikor egyszer csak ott állod magad a nagyon komoly élethelyzetben, tehát a legkomolyabb élethelyzetekben, egy válás mindenképpen az, de az identitás válsága is mindenképpen az, hogy mi vezet ide. Tehát mi ezt az utat járjuk végig folyamatosan, és persze nyilván a saját életünknek a apró elemeit is becsempészünk, de hát ezt már nagyon nehéz szétszálozni, hogy mi az, ami belőlünk jön, mi az, ami másoktól jött, és máshol láttuk. Tehát ez egy összekombinált és összesűrített eszencia. A harmadik rész is elkészült. Ezt egyszerre forgattuk le pár hónap eltéréssel, a két filmet. Szlovák és svájci támogatással, egyébként a Szlovák Nemzeti Filmalap támogatásával és svájci támogatással. Most fejeztem be a hangutó munkáját, az 1% indián címre hallgat. Ezt színházba játsszuk, és már elég régóta játsszuk ezeket az előadásokat, tehát a színházi közönségnek nem idegenek ezek a történetek. 2019-ben lett az bemutatva az utolsó rész. A Covid miatt csúsznak a filmek a bemutatói, mert ugye ott 2 évre le kellett álljunk, tehát ez 2 éve hamarabb kijött volna már. A 2 film elkészült, és hát tehát tulajdonképpen most az van, hogy a 3 film, az Erlelái farkaséknál, a Kálmán nap és az 1% indián, az be fog kerülni a mozikba ebben az évben, és lehetőség lesz arra, hogy mind a 3-at akár egymás után összevetve a 3-at meg lehet majd tekinteni, és a színházban is játsszuk ezeket, mert ugye mindegyiknek megvan a színházi verziója is. Tehát 2 médium összehasonlítására is lesz lehetőség, és ezeknek az életszakaszoknak az összehasonlítására is. Ugye ezeket én 2 évente írtam meg. Minden 2 évben írtam egy darabot, és szépen, lassan, de biztosan halad előre végül is ez a párkapcsolat egy bizonyos irányba.
Hajdú Szabolcs rendezőt hallották. Megjelent az idén 40 éves Dresch Quartett Londonban rögzített koncertalbuma. A digitális formátum mellett vinilen is közreadott albumról Kocsonya Zoltán kérdezte Gyányi Marcelt, a Dresch Quartett bőgősét.
2022. novemberében vettünk részt az EFG London Jazz Fesztiválon, és ott a Pizza Express nevű, egyébként nagyon neves belvárosi jazzklubban került rögzítésre az anyag.
Azt olvastam, hogy az, hogy ez a lemez, vagy ez a koncertfelvétel megjelenhetett, az önnek köszönhető. Tehát ön volt a kezdeményezője ennek, vagy az ön ötlete volt, hogy ez megjelenjen digitális, illetve vinil formában is?
Hát akkor már egy ideje dolgozott bennem az a gondolat, hogy szeretnék egy saját kiadót alapítani, és akkor végül is ezzel a koncerttel dőlt el 100%-osan, hogy ezt meg fogom csinálni, és akkor amikor felvetődött, hogy ezt a koncertet felveszik, akkor én utána jártam a dolgoknak, és akkor én kértem a rögzítését, és így került hozzám ez az anyag.
Említette, hogy egy korábbi 2022-es londoni koncertről van szó. Mit tartalmaz az album? Elsősorban régebbi, vagy azért új dalok is vannak, vagy akár korábban nem hallható számok is felkerültek most erre a lemezre?
Többnyire az Árnyékban című lemeznek a dalai vannak az anyagon, de van olyan is, ami egészen korai, tehát a Sirató például a legelső kompozíció között van, ami már rajta volt a legelső vinilen is, de van olyan, például a Jó hír, azt még soha nem rögzítettük kvartett formában, és az teljesen új.
Ez a koncertalbum digitális mellett vinil formátumban is megjelent. Ezek szerint a CD az már úgymond kikopott, erre már igazándiból nincs igény, vagy nincs is szükség a piacon, lemezpiacon?
Azt szerettem volna ezzel a kiadvánnyal, hogy visszatérni egy olyan formátumhoz, ami már nagyon régen volt. Ha jól tudom, a 1990-ben volt az utolsó Dresch Quartett vinil, és ezt az űrt szerettem volna igazából ezzel pótolni. Azóta sok CD jelennek, meg szerintem még fog is, de ez nem volt már nagyon régóta, és én nagyon szeretem ezt a formátumot, és igazából ezt szerettem volna pótolni.
Gyányi Marcelt, a Dresch Quartett bőgősét hallották. Újszerű formában mutatta be a Vígszínház Friedrich Schiller örökérvényű drámáját, az Ármányi szerelmet. A grúz Dávid Dojásvili rendezésének fő kérdése, hogy egy társadalom, egy politikai rendszer szövevényes viszonyai közepette a szerelem legyőzheti-e az ármányt, vagy menthetetlenül pusztulásra van ítélve. Rozgonyi Ádám az előadásban Louis megformáló Márkus Lucával beszélgetett.
A Dávid Dojásvilivel való találkozás az már korábbi alkalommal is nagyon meghatározó volt számomra. Mi a Sirályban dolgoztunk együtt először, 2 vagy 3 évvel ezelőtt, és én nagyon vártam, hogy ő újra jöjjön a Vígszínházba. Nagyon érdekes vele dolgozni, mert valami olyan munkamódszert hoz be a színházba, ami szerintem sok mindenki számára ismeretlen és nagyon új. Nagyon határozott elképzelései vannak mindenről, amihez ő hozzányúl, és alapvetően képekben gondolkodik, nagyon pontosan tudja az elejétől kezdve, hogy milyen hatást szeretne elérni, azt mivel érheti el, és ő ezeket tűpontosan tudja vázolni az első pillanattól kezdve, és nagyon határozott kérései vannak, de ehhez képest mégis azt érzem, hogy nála tudok a legszabadabban dolgozni, még akkor is, hogyha van egy nagyon meghatározott rendszer, amiben ő gondolkodik. És ennek megfelelően az Ármány és szerelemről is nagyon érdekes gondolatai voltak. Olyanok is, amiket én első-második olvasás után nem feltétlenül olvasok ki a műből, mert valahogy olyan rétegeit tudja megmutatni egy-egy történetnek, sokkal komplexebbé teszi az egész előadást, és sokkal több mindenről tudunk így egyszerre beszélni, sokszor párhuzamosan egyébként megjelenítve a színpadon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Ármány és szerelem alapvetően egy örökérvényű dráma, mindig is érdekelte az embereket a szerelem, annak a hiánya, a hatalom, annak a hiánya, és ez mindig is fő mozgató rugója lesz az életünknek. Ez a két fogalom, és azt hiszem, hogy úgy tudtunk létrehozni most egy előadást, hogy tulajdonképpen nem nagyon bolygattuk meg a szöveget, a Schiller szövegét, de mégis nagyon mai tud lenni, és nagyon élő tud lenni ez a történet. Itt nagyon aktuális.
Márkus Luca színművészt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Herceg Zsolt.
A kulturális perceket hallották.